Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Velkei Györggyel, a Bethesda gyermekkórház igazgatójával és dr. Szabó Cecília intenzív terápiás főorvossal beszélgetünk az ápolói hivatásról.
Műsorunkkal az ápolók előtt tisztelgünk. A következő percekben dr. Velkei György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, és dr. Szabó Cecília főorvos osztják meg gondolataikat az ápolásról, az ápolók helyzetéről. A mikrofonnál a szerkesztő, Rideg Gyula.
Kevés olyan hivatás van, ahol ilyen fokú önfeláldozás és elszánás szükséges és létezik is.
Kevés ilyen munkakör van szerintem még, ahol ekkora ráutaltságban, vagy egymásra utaltságban dolgoznánk, és ennyire egy célért dolgozva ilyen mélységig ismernénk egymást. Anélkül, hogy nem vagyunk szoros kapcsolatban, vagy nem egy baráti viszony, de attól még egy ilyen végletes egymásra utaltságban dolgozunk egy célért, és ez nagyon összeköt bennünket, és ez nagyon mély kapcsolatokat tud létrehozni, amit én rendkívül élvezek ebben a szakmában.
Gondolom, hogy az egész nyugati kultúrának, benne Magyarországnak is ez a egyik legfontosabb létkérdésévé válik, hogy ez az ápolást és a hasonló segítő szakmákat fel fogjuk-e tudni éleszteni, úgyhogy legyen erre utánpótlás, legyen társadalmi elismerés.
Szerinted.
Hát az öröme az nyilván az, hogy ők vannak legközelebb a beteghez, sokkal közelebb, mint az orvos, és ők látják a legközelebbről a család és a gyerek együtt működését is. Tehát hogyha valami kötődési zavar van a gyerek és szülő között, vagy valamilyen probléma, azt is ők tudják nekünk először jelezni. Egyszerűen ők vannak tényleg fizikailag is, meg lélekben is a legközelebb. Ők azok, akik kapcsolnak, tehát egy kapcsot vagy hidat jelentenek sokszor az orvosi nyelv és a családok között, meg az orvosi látásmód és a betegek látása között is oda-vissza tudnak jelezni, tehát hogy a beteg szószólójaként tudnak szerepelni az orvossal szemben akár, és ez egy nagyon fontos szerep, mert egész másképp látják, más szemszögből látják a dolgokat. És rengetegszer van az, hogy nővérek jelzései jelentik a kulcsot a diagnózishoz. Egy nővéri megfigyelés az olyan volt, mintha felkapcsolta volna a lámpát a fejemben, és arra jöttem rá, hogy mi a hiba a gyerekkel, hogy mi a diagnózis. És akkor már a célzott vizsgálatokat elvégeztük, és valóban ez volt a baj. És az ő fejében nem állt össze a diagnózisig a kép, de ez nem is feladata, viszont ezt a nagyon fontos jelzést azt megtette nekem, hogy az a furcsa, hogy minthogyha olyan lenne, hogy de hát ilyen nem szokott lenni, hogy mi van ezzel, hogy én azt látom ezen a gyereken, hogy. És hogy többször volt ilyen már, amikor így egyszerűen ez volt az apró lökés, ez a nővéri megfigyelésnek egy mondata, amitől így hirtelen összeállt a kép, amit addig nem értettünk, hogy miért, hogy mi a diagnózis, vagy mi lehet itt a probléma. Épp ez a közelség hozza azt, hogy olyan gyerekekhez is közel kerülnek, akiken, tehát nagyon-nagyon közel, családi szinten közel, akiken végső soron nem tudunk segíteni. Sok apró bajukon tudunk segíteni, de az alapproblémájukat nem tudjuk megoldani, mert ez valami genetikai baj, vagy anyagcsere baj, vagy ilyesmi. És ez nagyon fájdalmas tud lenni. Meg hát nem minden család, tehát hogy néha terhes is tud lenni, hogy Viberen, Hangouton, Twitteren mindig valamit kérdeznek. Sokszor már, tehát 24 éves gyerek csak annak idején nálunk volt évekkel ezelőtt, és még mindig a nővérére ráírnak, hogy most ez vagy az a probléma, és a felnőtt ellátásban nem tudnak segíteni, vagy nem bíznak annyira, hogy most mit csináljanak. Tehát ugye ezek sokszor nagyon terhes dolgok is tudnak lenni, de ezzel a közelséggel együtt járnak. Meg hát nem minden családdal könnyű az együttműködés nyilván is. És sokszor, mivel ők villámhárítóként is szerepelnek, tehát hogy a családok vagy a szülők nyilván nem a főorvosra fogják először ráborítani a problémáikat, hanem arra, aki a legközelebb áll, és mivel ez a legközelebb álló, ez a nővér, hogy ezt is nekik kell sokszor felvenni, és ez sok nehézséget okoz nyilván. Amellett sajnos Magyarországon a társadalmi megbecsültsége az egész szakmának, ez rendkívül alacsony, ez szerintem egy szégyen, hogy így van. És én attól félek, hogy ez a készülő törvény tervezet kapcsán még inkább széleshethet ez a rés, vagy tehát erősödhetnek az ellentétek, vagy a feszültségek orvos és nővér között, mert most szerintem elsősorban nővéri szakápolói fizetésemelést kellene adni, úgy nagyjából a kétszeresére dobni a fizetésüket, és az orvosok pedig már úgy viszonylag szerintem jó helyen vannak egy magyarországi viszonyokhoz képest. Tehát, hogy én most nem az orvosokét nyomnám följebb, ha rajtam múlna, hanem a nővérekét, de nagyon jelentősen és egy átfogó, tehát egy életpályamodellt kellene bevezetni, ami abban segítene, hogy pontosan lehetne tudni, hogy milyen képzéshez, milyen kompetencia, milyen felelősségi kör, és ahhoz milyen fizetés társul. És ugye kiszámítható lenne az, hogyha az ember elvégzi ezt vagy azt a képzést, amit munka mellett évek alatt esetleg úgy kell elvégezni, hogy akkor utána mennyire tágul a munkaköre, a felelősségi köre, az önállósága, mennyivel több mindent végezhet önállóan, és akkor mennyi lesz a fizetése, és van egy átlátható, belátható rendszere az egésznek. Szerintem ez az, ami hiány Magyarországon. Ugye ez nagyon nehéz, hogy nincsen egy egyértelmű kimenete annak, hogyha az ember képzi magát és tovább képződik.
Valóban rengeteg féle ápolót láttam, nagyon különös körülmények között, hozzáteszem, hogy még a Mosdósi kórházat is vezettem egy időben, tehát egy, mondjuk így, hogy egy kis vidéki szakkórház, rehabilitációs pulmonológiai központú szakkórházban is sok mindent láttam, és az intenzív, gyerek intenzív gyógyászként és anesteziológusként valóban, hogy úgy mondjam, nagyon szoros munkatársi közösségben ezek mondhatók legszorosabb belső kohézió csapatok, akik gyerek életeket mentenek, érzelmileg, értelmileg, személyesen, teljesen összekovácsolódott csapatok voltak, gyönyörű idők voltak számomra is ezek, de azért összességében valóban az ápolásra ilyen szélesebb kontextusban is rálátok. Azt tudom mondani, mondjuk így nagyon összefoglalva a véleményemet, hogy egy csodálatos hivatás az ápolás. Egészen rendkívüli karaktereket ismertem meg, akik az életüket valóban beletéve az adott szituációkba, az adott helyzetekbe, és tulajdonképpen a hétköznapok mindegyikében dolgoznak, nagyon sokszor nagyon kevés elismeréssel, de olyan erős belső késztetéssel és motivációval, ami lenyűgöző. Én azt gondolom, hogy kevés olyan hivatás van, ahol ilyen fokú önfeláldozás és elszánás szükséges és létezik is.
Milyen lelkület kell ehhez szerinted, hogy az ember az ápolói pályát tudja vállalni?
Hát alapvetően kell egy együttérző, irgalmas lélek, szerintem. Abból indul ki, hogy az, hogy én erős vagyok és egészséges vagyok, az arra indítson, tehát az őt arra indítja, hogy aki elesett, gyenge, azon segítsen. És hát nyilván kell egy gyomor is, hát ez nagyon sok mindenhez kell gyomor, ami kell egy alapvető manualitás, tehát nagyon sok rétű, hogy milyen tevékenységekről lehet szó, és szerintem amikor az ember nővéri pályára szánja magát, akkor ezt még nem látja, nem is láthatja, mert fiatal hozzá, meg nem tapasztalta, hogy ezek neki hogy lesznek meg, de hogy az a jó, hogy a nővéri pályán belül nagyon sok felé lehet menni. Tehát ahogy a gyógyító ellátás szélesedik, és egyre több krónikus beteg gondozásáról is szó van, tehát hogy nem feltétlen csak ágy melletti nővérként tudja elképzelni magát az ember, hanem nővér lehet, nővérvégzettséggel, asszisztens, anesteziológián, tehát továbbképződve, vagy pedig szakrendelőben végezhet otthonápolást, hospice-ellátást, otthon lélegeztetett betegek gondozását, tehát hogy nagyon sok minden irányba el lehet menni, hogyha az ember már látja, hogy mik azok az alapvető készségei. Tehát nem lehet mindenki mindenben jó, ez természetes. Hogy amikor kialakul, hogy merre viszi az élet, vagy hogy mihez van leginkább tehetsége, akkor lehet váltani a szakmán belül, és abba az irányba tovább képződni. Erre is jó lenne az életpályamodell, hogyha ez világosan látható lenne, hogy mik azok az irányok, vagy hogyha ebben segítséget kapna mindenki, hogy amikor már pár évet eltöltött a pályán, és nem érzi egészen otthon magát, akkor lehetőség van arra, hogy a szakmán belül váltson, és nem kell odahagyni az egészet, vagy odadobni azt a megszerzett tudást. Mert sokszor ezt is látjuk, hogy amikor kiderül, hogy ez az ágy melletti munka, ez mégsem az, ami igazán fekszik, hogy akkor inkább az egész pályát elhagyják, és sokkal, tehát hogy rengeteg lehetőség van a szakmán belül, és ehhez is jó lenne valami olyan irányú szaksegítség, ami ebben eligazítja az embereket, mert ez nem biztos, hogy minden fiatal olyan nagyon tisztán látja, mik a lehetőség.
Gondolom, hogy az egész nyugati kultúrának, benne Magyarországnak is ez a egyik legfontosabb létkérdésévé válik, hogy ez az ápolást és a hasonló segítő szakmákat fel fogjuk-e tudni éleszteni, úgyhogy legyen erre utánpótlás, legyen társadalmi elismerés, mert a számítógép mellé vagy a lányoknak sokkal erősebb, és nem csak lányoknak, de döntően itt az ápolás mégiscsak megmarad mindig egy nőies gondolkodású, gondozó, odafigyelő, személyes törődést adni tudó szakma. Vannak benne remek férfiak is, de szóval, hogy az embereknek, ezeknek a fiataloknak, amikor pénzügyileg is, és a dolognak, hogy úgy mondjam, a sterilitása szempontjából is egy ilyen erős alternatívája van ennek a fajta hivatás választásnak, akkor a társadalomnak be kell induljon a vészreakciója, hogy ezt megerősíti, mert előregedő és sok betegséget hordozó társadalomban élünk. A gyerekeink is betegebbek, érdekes módon, mint valaha voltak, és a felnőttek és az idősek különösen, akik ápolásra szorulnak, szakértelemre és szeretetre és odafordulásra, és ezt minden módon nagyon meg kell becsülni, és valahogy motiválni kell a fiatalokat, hogy ezt válasszák. Hozzáteszem azt, hogy ez a motiváció mindig kettős volt a világban. Az egyik része az az volt, hogy társadalmi felemelkedést okozhat egy ápoló szakma, ez ma is megvan, mert a keleti, vagy a mondható, hogy a fejlődő világból, keleti-déli féltekékről egy ilyen felemelkedés reményében pótoljam a nyugati társadalmak ápoló hiányát, az a sok-sok fiatal, aki eljön ápolni a nyugat-európai vagy amerikai világba is, de van ilyen szempontból Magyarországnak is sok belső tartaléka, mert jól ismerjük, hogy vannak olyan területek, ahol mély szegénységben reménytelenül élő fiatalok lehetnének erre megszólíthatók. A másik nagyon lényeges háttér és motivációs elem az a lelki diakóniai megszólítottság, ami a legtöbb esetben hitből, nem kevésszer ember szeretetből fakad, de azt gondolom, hogy itt a hitnek és a keresztény vagy zsidó elköteleződésnek borzasztó erős a motiváló erője, mint hogy Magyarországon éppen a protestáns és katolikus diakonisszák, apácák, illetve a zsidó szeretett szolgálatok teremtették meg nem csak a szeretett szolgálati, hanem a tudományos alapját is az ápolásnak. Tehát ezt a fajta életérzést, hivatás felébresztést is nagyon komolyan kell venni, nem csak az egyházainknak és a felekezeteinknek, hanem az egész társadalomnak. Thank you.
gyerekintenzív ellátásra ugye a fejlett országokban összességében mindenhol jellemző az, hogy sokkal kevesebb, mondjuk az elmúlt 10-15 évhez hasonlítva sokkal kevesebb az akut súlyos beteg. Ennek egyrészt az az oka, hogy a belgyógyászati ellátás sokkal hatékonyabb és fejlettebb lett, és egyszerűen egy csomó általános gyerekgyógyászati betegségben nem jutnak el intenzíves állapot a betegek, tehát hogy asztmás, krupos, súlyos tüdőgyulladásos gyereket sokszor a belosztályok látnak el szubintenzív állapotban is, és nem kerülnek egyszerűen intenzíves állapotba, és ezért nem kell őket felvennünk, ami egy nagyon örvendetes tény a gyerekek szempontjából. Tehát hogy ez az egyik része, hogy az akut súlyos beteg kevesebb, mert hát a védőoltások, tehát például a hemofilus influenzi oltás teljesen elfújta az ezáltal a kórokozó által okozott agyhártyagyulladásokat. Tehát hogy megszűnt ez a betegség. Szintén megszűnt ezáltal a kórokozó által létrehozott gégefőgyulladás. Tehát hogy ezek már történelmi betegségek lettek egy oltás kapcsán. Tehát hogy nagyon sok rétű az, hogy miért kevesebb az akut súlyos megbetegedés, ami egy jó dolog. A másik oldalról viszont sokkal több a krónikusan intenzív osztályra lélegeztetésre szoruló beteg. Ők olyan betegek, akik 15 vagy 20 éve egyszerűen nem érték volna túl az akut szakot, és nem kerültek volna ilyen olyan állapotba, ami több szervrendszer részéről krónikusan, hosszú távon támogatást igénylő állapot, hogy a teljes gyógyulásuk nem lehetséges, de túlélték az akut szakot, és így hosszú távon akár otthon lélegeztetésre, vagy több szervrendszer részéről gondozásra szorulnak. És tehát, hogy emiatt a két dolog miatt nagyon átalakult a gyerekintenzív ellátás. Kevesebb az olyan beteg, aki olyan hirtelen, gyors változásokra képes, akire ráborítunk minden terápiát, és akkor pár nap alatt látszik a kimenet, az alagút vége, és akkor egy hét, tíz nap, két hét alatt vissza tudjuk adni nagy büszkén a belosztályra. Tehát ilyen beteg kevesebb van, viszont akiket hónapok nagyon apró változtatásokkal, nagyon türelmesen, krónikusan ápolunk, olyan viszont sokkal-sokkal több van. Emiatt erre nem mindenki képes, hajlandó, általában egy intenzíves nővér és orvos nem erre vágyott, amikor elkezdte ezt a szakmát, de most erre van igény. Úgyhogy ez nagyon átalakulóban van, és emiatt ezzel mindannyian küzdünk egyenként is, meg közösségként is, de én úgy látom, hogy a mi osztályunk ezt a feladatot kiemelkedően szép végzi, és nagyon jó eredménnyel végzi a családok visszajelzése alapján is, meg minden szempontból szakmailag is, így látom.
Nagyon téves az a kép, ami a társadalomban is, és a magában, az egészségükben is kialakult, és nyilván sok oka volt ennek, ami egy olyasféle kép, hogy van a mágus, az orvos, aki egy személy és mindent tud és mindent irányít, és egyfajta istenkép alakul ki helyenként körülötte. Egyébként, akiről nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy egyszerre jó tudós, oktató, klinikus, gyógyító és menedzser, ilyen állat pedig nincsen valójában, ember sincsen, ilyen csak az Isten van. Tulajdonképpen valahogy kialakult ez a kép, és ennek egyfajta oldalága az, hogy aztán a maga az orvosi hivatás is egyfajta ilyen mitikus magasságba került, miközben az ápoló az ágy melletti tulajdonképpen gűriző és a feladatokat végrehajtó és bizonyos értelemben, mintha nem gondolkozó, hanem csak egy ilyen kinyújtott karként az orvos mellett levő szereplő volna. Ez egy valós kulturális helyzet volt. Tulajdonképpen ide torzult egy világ, mert a kiindulási pont a 20. század elején, 19. század végén az egészségügy nagy fejlődésekor nagy méltóságot és társadalmi elismerést jelentett az egészségügyön belül és kívül is az ápolóknak, de aztán volt egy ilyen mélypont, és ezzel én azt gondolom, hogy teljesen túl kell, hogy legyünk, és vagyunk is sok szempontból. Én az egész kultúrát úgy tudom csak értelmezni, hogy egymást kiegészítő emberekből álló csapatok, még inkább mondanám, hogy közösségeknek a munkája, ezeknek a sejteknek a kialakulása, ami az egészségügyet életképesen tudhatja tartani, ahol mindenki egymásra figyelve teszi a maga dolgát, az orvos nyilván a szakirodalom és a tapasztalatok felhasználásával empatikusan gyógyít ebben a közegben, az ápoló pedig hatalmas nagy tapasztalati és tudományos igényű háttértudással egy szeretett szolgálatot hajt végre folyamatosan a beteg mellett, és hozzátehetném még a gyógytornászt, a pszichológust, a dietetikust, a konciliárust, a kórházlelkészt és sok mindenkit, akinek ebben a teamben nagyon fontos szerepe van. Ennek megfelelően az egészségügynek a nagyon erős, hierarchizált építménye is bizonyos értelemben tolsz. Nyilvánvaló, ahol élettel kapcsolatos döntéseket kell naponta meghozni, szükség van a döntési mechanizmus miatt is egyfajta hierarchiára, ugyanakkor egy ilyen közösségen belül, ahol az ápolók és az orvosok, a kulcsszereplők, sokkal fontosabb a partnerség, a hálózatos szerkezet, az egymással való kooperáció és az egyenrangúság tudat és érzésnek.
Az Egyházi Kórházak Szövetsége, de úgy tudom, különösen a Betesda törekvéseket tesz arra, hogy az ápolóképzésben új utak nyíljanak.
Igen, nagyon szép történetek zajlanak egymással párhuzamosan, és reméljük, ezek mielőbb célba érnek. Elsősorban Budai Szent Ferenc Kórház vezetésével és a Gál Ferenc Egyetem felkarolásában, főleg katolikus irányítással, de az egyházi kórházak egészét befogadóan és beleértve a Betesdát és a Mazsihi Szeretett Kórházat is épül egy komplex ápolóképzés, képző, közép- és felsőfokon is képző, de egyúttal az ápolói életformát támogató ápoló otthonnak is készülő nagy intézmény Budán, ami egyfajta új kultúrát is igyekszik megteremteni. Nagyon reméljük, hogy ez mielőbb be fogja tudni fogadni tulajdonképpen azt a gondolatot, és erre minél több jelentkező lesz, aki ebben részt vesz, hogy az ápolóképzés egy ilyen újfajta szemléletben, nagyon jó minőségben megjelenhessen az egyházi kórházak pártfogásában, és így egy katolikus vezetéssel. Közben mi nagyon aktív részesei vagyunk annak a folyamatnak is, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen az előző tanévben, a most 2020-as tanévben elindult az ápolóképzés, és a diplomás egészségügyi munkatársak képzése az ott megalakult szociális és egészségügyi karon, amiben a Betesda nagyon fontos oktató szerepet játszik, és több más hasonló kezdeményezést elindítottunk, megint csak nagyon szeretnénk, hogyha az ápolóink részint az egyházi kórházakban egymással együttműködve a továbbképzésüket is fejleszteni tudnák, illetve az életformájukban is egyfajta közösséget alakítanának. Mi is most nagyon szeretnénk egy ápoló otthont létrehozni, tudatosan nem nővérszállót mondok, mert sokkal többet szeretnénk adni, egy komplex támogatást és életformát biztosítani, ahol a fiatal és idősebb és esetleg családos ápolóink is egy biztos egzisztenciát tudnának felépíteni.
Fiataloknak az ápolói pályát, és ha igen, milyen lelkület kell ehhez?
Az ápolói pálya gyönyörű, de nagyon nehéz. Én nagyon remélem, hogy felébred a társadalom, és megteremti azokat a körülményeket, amikor sokkal jobb szívvel fogom tudni ajánlani az ápolói pályát. Én azt mondom, hogy akinek a belső motivációja elég világos arra, hogy segítő szakmát szeretne csinálni, egy nagyon gyorsan fejlődő egészségügyi ágazatban rengeteg sok ismeretet a gyakorlatban akar tudni az emberek javára felhasználni, azoknak nagyon jó az ápolói pálya, és talán egy kicsit olyan fanyarnak tűnik az a mondat, hogy azt mondjam, hogy ahova az ápolói pálya az elmúlt évtizedekben jutott, abból kizárólag csak felemelkedés, és nagyon jelentős felemelkedés következhet. Ez a ráció, mert nagy szükség van erre a ezen a pályán dolgozókra, és ebből adódóan, aki ma ránéz az ápolói életpályára, és abban talál jót, annak azt az optimista mondatot tudom mondani, hogy ennél csak sokkal jobb lehet ezt követően 10 vagy 20 évvel.
Velkei Györgyöt, a Betesda Gyermekkórház főigazgatóját és dr. Szabó Cecília intenzív terápiás főorvost hallották. Búcsúzik a szerkesztő, Rideg Gyula.
Műsorunkban dr. Velkei Györgyel, a Betesda Gyermekkórház igazgatójával és dr. Szabó Cecíliával, intenzív terápiás főorvossal beszélgettünk az ápolásról és az ápolói hivatásról. A műsort Rideg Gyula készítette.
Hírek.
Ferenc pápa a diplomáciai testülethez.